Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök heti külpolitikai összefoglalónkat hallják, a szerkesztő D. Bányász Gergő. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy Franciaországban a második legnagyobb vallás az iszlám, ugyanakkor a muszlim radikalizmus elleni küzdelem a jövő évi választások egyik kiemelt témája lesz. Fehér Anna Magda összeállítása.
Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére január 17-én megalakult az Imámok Nemzeti Tanácsa, amelynek feladata egyeztetni az iszlám vallás alapelveit a francia köztársaság alapelveivel. Az elnök legfőbb célja, hogy egy értékkartát fogadjanak el a vallási vezetők, mondta az Inforádiónak Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének docense.
Az imámok összeültek, egy közös platformra jöttek azzal a megbízással, vagy kérést teljesítettek Macron elnök részéről, hogy dolgozzák ki együtt az alapelveket. A 9 legnagyobb muszlim irányzatnak az imámja ült össze, és jelenleg 5 aláírta. Ebben a pillanatban 4 az, aki 4 irányzat az, vagy 4 kis felekezet az, ami még mindig dolgozna ezen a nyilatkozaton. Legyen egy olyan keretrendszer, ami visszaszorítja a radikális iszlám imámok szervezeteknek a külföldi finanszírozását, ami megalapítja az imámképzést, amik segítik azt, hogy a progresszív mérsékelt iszlám az irányadó legyen az országban, hogy most is irányadó. A női alapelvek ugyanúgy magába foglalja.
Szűcs Anita hozzátette, cél, hogy megszabadítsák a mecseteket a külföldi befolyástól.
Ugye a laicitás miatt, az állam és egyház szétválasztása miatt az állam nem támogathatja a mérsékelt közösségeket, hogy építsenek templomot maguknak, viszont főleg a szalafita irányzat, amit a Szaúd-Arábia finanszíroz, a 90-es évektől kezdve nagyon erőteljesen előtörtek Franciaországba. Ezek az alapítású mecsetek kaptak imámot mondjuk Szaúd-Arábiából, vagy Algériából, vagy Törökországból, vagy Marokkóból.
Eközben Marine Le Pen, a nemzeti tömörülés vezetője betiltaná a hijab viselését, és minden nemű vallási jelképet kitiltana a közterekről. Szűcs Anita szerint kétséges, hogy a női fejkendő tiltásával lehet tenni az iszlám radikalizmus visszaszorításáért.
Hát Franciaországban a szekularizmusnak pontosan az az alapja, hogy alapvetően a közéletben a francia polgári vallás, a laicitás, ahogy szokták mondani néha, a szétválasztja és a magánélet terébe teszi a vallási jelképek viselését. Tehát ez nem egy idegen gondolat a franciáktól, ez nem egy szélsőséges vagy szélsőjobboldali gondolat. Most az, hogy a hijabot betiltani teljesen, az már egy másik kérdés, hiszen ez a jelkép, amit a nők viselnek, a fejükön, hiszen nem biztos, hogy ezzel valóban a radikalizmus ellen harcolunk. Nem biztos, hogy ezzel valóban az ellen harcolunk, hogy különböző, akár franciául nem tudó imámokat küldenek különböző radikális felekezetek Szaúd-Arábiából és Törökországból elsősorban. Ez nem biztos, hogy megoldja a problémát.
A legtöbb muszlim hívő észak-afrikai származású Franciaországban, de török muszlimok is jelen vannak, bár jóval kisebb arányban, mint Németországban vagy Ausztriában. Sok különböző felekezetre, irányzatra oszlik az iszlám hit, így nehéz közös, a világi polgári értékekhez igazodó értékkartát kidolgozni.
Ausztrália már február közepén elfogadná a médiapiacot szabályozó kódexet, amely rákényszeríteni eleinte csak a Google-t és a Facebookot, hogy fizessen a helyi sajtóorgánumokból átvett hírtartalmakért. Fehér Anna Magda kérdezte Ződi Zsoltot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát.
Az ausztrál kormány tényleg egy eléggé radikális lépésre szánta el magát. Ennek a hátteréről azt érdemes tudni, hogy készült egy felmérés Ausztráliába, és ez a felmérés ugyanazt az eredményt hozta, amit egyébként a világ szinte bármely országában hozna, hogy a hagyományos médiától a közösségi hálózatok és a keresőmotorok, és hát elsősorban itt a Facebookról és a Google-ről beszélhetünk, azok óriási hirdetési árbevételt szívnak el. A News Corporation, ami egyébként tudomásunk szerint egy amerikai médiavállalat 60 helyi újságot zárt be az elmúlt hetekben a pandémia hatására, egész egyszerűen azért, mert ezeknek a helyi újságoknak a hirdetési árbevétele szinte teljesen elfogyott. És minden 100 ausztrál dollárból, ugye ez a felmérés azt mutatta, hogy több mint 80 dollár a keresőmotoroknál és a közösségi hálózatoknál realizálódik, és csak 20 dollárnyi marad a médiánál, és a törekvés tehát arról szól, amiről egyébként hozzáteszem, a világon máshol is vannak ilyen törekvések, és az Európai Unió Uniónak is voltak és vannak ilyen törekvései. Ez a két hatalmas platform típus, ez részeltesse a sajtótermékeket a saját hirdetési árbevételéből, amit ugye elszív, és azért, mert a forgalmuknak egy jelentős részét is ezek a média vállalatok adják, a média vállalatok által előállított tartalom, és miközben ezek a média vállalatok előállítják a tartalmat, és rengeteg pénzt fizetnek ezért, újságírókat fizetnek, és hát ráfordításaik vannak, eközben tulajdonképpen az árbevétel és a teljes haszon ezeknél a nagy platformoknál csapódik le. Tehát ez a háttere a dolognak.
Tehát itt nem megadóztatnák a Google-t, vagy a Facebookot, vagy a hasonló tech cégeket, hanem egy megállapodásra törekednek.
Kötelező megegyezni egymással a médiavállalatnak és ezeknek a platformoknak, és amennyiben nem születik megegyezés, erre van egyébként egy mechanizmus, hogy el kell, hogy fogadjanak bizonyos ajánlatokat ezek a platformok, és amennyiben ez a megegyezés egy bizonyos időn belül a platform hibájából nem születik meg, ebben az esetben az ausztrál kormány egy hatalmas büntetést helyezett a platformokkal kapcsolatban kilátásba.
Hogyan reagált erre a Facebook és a Google? Tehát milyen érveik voltak, illetve milyen viszontlépéseket tudnak ők végrehajtani?
Nagyon barátságtalanul reagáltak. Egyébként az elmúlt évtizednek azért az általános tapasztalata az az volt, hogy ezek a platformok ezek azért nagyjából engedtek a kormányok különböző szabályozási törekvéseinek. Sokszor ők maguk kérték egyébként ezeket a szabályozásokat. Nagyon erős ellenlépést most látok először, tehát ez most tényleg nagyon úgy tűnik, hogy nagyon fáj nekik. Az ausztrál Google-nak a ottani ügyvezetője hosszú nyílt levelet intézett az ausztrál jogalkotókhoz, és akkor ebbe leírja azt. Tehát egyrészt nekik lennének jó megoldásaik, tehát ilyen nagyon pozitív, ez a korporét világban szokott lenni ilyen proaktívan és pozitívan ahhoz, hogy van nekem egy nagyon klassz javaslatom inkább ehelyett, de a végén a levélnek meglengeti az, hogy egyszerűen kivonul az ausztrál piacról a Google.
De miért ez a megszokottól eltérő heves reakció?
Ez az ausztrál kezdeményezés ez azért nagyon speciális és azért nagyon új, mert mindig arról volt szó, hogy amikor például a Google-nek volt speciális szolgáltatása, a Google News, tehát ahol megjelenített híreket, és akkor arról volt szó, hogy ennek az árbevételéből, tehát kvázi amikor ő maga is médiavállalatként kezdett el viselkedni, akkor abból részeltesse. A Facebooknak is hasonló ötlete van, hogy egy speciális a Facebookon nem a hírfolyamon, hanem azon kívül megjelenített hírekért fizessen. Az ausztrál kormány volt az első, aki ezen a helyzeten változtatott, és azt mondta, hogy azért is fizetni kell, ami megjelenik a találati listában. Tehát ez egy teljesen radikális új gondolat. A newsfeedben, abban a Facebook newsfeedben, és a találati listán megjelenő találatokért is fizetnie kell a platformoknak.
Tehát amit az emberek megosztanak híreket, azután is fizetni kell. Tudom, pont erre reagált a Facebook, hogy akkor nem oszthatnak meg ausztrál híreket az emberek.
Így van, pontosan. Tehát ez ettől radikális ez az ausztrál gondolat, vagy kezdeményezés. És igen, tudomásom szerint mind a két platform, hát ott egész egyszerűen azt mondta, hogy akkor ők innét ki fognak vonulni az ausztrál piacról, nem lesz Google elérhető Ausztráliából.
Zöldi Zsoltot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Donald Trump hívott minket oda. Ezt az új védekezési taktikát alkalmazzák a washingtoni Kapitólium megostromlása miatt eljárás alá vont amerikaiak. A távozott elnököt vádeljárás alá vonó kongresszusi demokraták közben azt állítják, hogy Trump lázította fel a tömeget. Svetnik Endre összefoglalója.
Harcoljatok, mint a fene, ezt többé már nem tűrjük el, mondta az elnökválasztást kétségbe vonó Donald Trump híveinek, mielőtt azok a Fehérháztól a Kapitóliumhoz vonultak volna, hogy ott a gyenge biztosítást kihasználva behatoljanak a törvényhozás épületébe. Trump később elítélte az erőszakot, ellenfelei szerint azonban ezzel csak magát akarta védeni. Most egyes hívei is őt akarják felelőssé tenni. Egyikük a szövetségi büntetőperére váró 20 éves Emmanuel Jackson ügyvédje szerint védence ügyét az amerikai elnök által ihletett esemény tükrében kell nézni. Jacksont azért akarják megbüntetni, mert egy vasrúddal ütötte a kapitóliumi rendőrök pajzsait. Az ügyvéd szerint az ostrom spontán esemény volt, amit az állítsuk le a lopást jelszóval tartott Trump gyűlés inspirált. Ezért azt kérte, hogy védence szabadlábon várhassa tárgyalását, amit viszont a bíró elutasított. Az öt halottat követelő kapitóliumi ostrom nyomán 170 ember ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban. Legkevesebb hat gyanúsított vagy jogi képviselője tett azóta olyan nyilatkozatot, amellyel Donald Trumpra próbálja hárítani a felelősséget. köztük volt az ikonikus sámánt utánozva szarvakat viselő Jacob Chansley és Dominic Pezzolla, a radikális Proud Boys mozgalom tagja, aki a vád szerint egy rendőrtől elvett pajzsal törte be a törvényhozás egyik ablakát. Az ország főnöke mondta, emberek, gyertek és adjátok a nép értésére, mit gondoltok. A logikus értelmezés az, hogy ő hívott bennünket oda, magyarázta Pezzolla ügyvédje. J-Town, alabamai szövetségi ügyész viszont úgy gondolja, ez a taktika visszafelé sülhet el. Ez valójában a bűncselekmény beismerése. Lehet, hogy szalagcímeket generál a sajtóban, de nem segít a vádlottaknak. A szövetségi bíróságok gyakorlata, hogy elvárják, a vádlott vállalja magára a teljes felelősséget tettéért, cserébe azért, hogy esetleg mérlegeljék az enyhítő körülményeket. Tudósítók szerint Trump emlékezetes beszédében több mint 20 alkalommal használta a harcszót. Az ex-elnök ősellenségeinek számító kongresszusi demokraták, akik alkotmányos vádeljárás alá vonták Trumpot, most azt mondják, egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy ő tüzelte fel a tömeget. Mivel a per már jóval távozása után indul meg, ezért abban reménykednek, hogyha nem is tudják elmozdítani már, de meg tudják neki tiltani, hogy a jövőben közhivatalt viseljen. Kérdés, hogy sikerrel járnak-e, mert a szenátusban szinte bizonyosan nem lesz meg a szükséges kétharmados többség. Sok republikánus szenátor továbbra sem hajlandó Trump elítélésére szavazni.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A felelős szerkesztő D. Bányász Gergő, a mikrofonnál Farkas Dávid. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy több mint 5000 embert vettek őrizetbe Oroszországban, az Alekszej Navalnyi letartóztatott ellenzéki politikus támogatására megtartott, a hatóságok által nem engedélyezett tüntetéseken. Az eseményekről Pusztai Balázs kérdezte Bendarzsevszki Antont, a térség szakértőjét.
Nyilván a számok nem hazudnak. Az elmúlt 20 évben nem voltak ilyen tömeges letartóztatások Oroszországban, több mint 5000 embert állítottak elő a vasárnapi tüntetéseken. Az orosz hatalom minél keményebben próbál fellépni a tüntetőkre szemben, hogy elvegye a kedvüket, hogy ez valóban egy sorozatos akcióvá váljon, olyasmivel nőjön ki, mint a belarusz tüntetések. Navalnyi stábja hívei azt tervezik, hogy ezeket a tüntetéseket is rendszeresítik. Tudjuk azt is, hogy a nagyszámú letartóztatott mellett újságírókat sem kíméltek, legalább 80 újságírót tartóztattak le, azokat is, akik világos sajtó mellényben vettek részt a tüntetéseken. Tehát ez egy jelzés a hatalom részéről, hogy keményen fognak fellépni, és legközelebb senki ne vegyen részt ilyen akcióban.
Ezzel a törekvéssel talán ellentétes hatású az, hogy Navalnyi feleségét is őrizetbe vették. Ez inkább olaj a tűzre, nem?
Én azt gondolom, hogy ez az egész folyamat megosztottsághoz fog vezetni a társadalomban. Itt említettem a belarusz példát, hatalom fellépése is nagyon hasonló mindkét esetben. Amikor elkezdődtek a belarusz tüntetések tavaly augusztusban, akkor úgy tűnt, hogy legalábbis orosz médiát olvasva, ők még picit csodálkoztak is rajta, hogy lám-lám Oroszországban még egészen civilizált a rendőri hatalom, a speciális alkalmatosok, ehhez képest Belarusban oda küldenek mindenkit, megverik az embereket, letartóztatják a tüntetőket. Ott még nem tartunk, mondták az orosz sajtóban fél évvel ezelőtt. Most úgy tűnik, hogy de mégis ott tartanak. Moszkvában nem látják más eszközét annak, hogy hogyan lehetne megállítani ezt a folyamatot. Ráadásul Belarusban egy konkrét politikai esemény, a elnökválasztás eredmények váltották ki ezt a tüntetési hullámot, miközben Oroszországban ilyen politikai esemény majd összevárható a orosz parlamenti választások idején.
Milyen állapotban lesz vajon őszre az orosz ellenzék, illetve mekkora ehhez Navalnyi bázisa az orosz társadalomban, hogy esetleg tényezővé váljon?
A legutóbbi felmérések Navalnyi támogatottságát kb. 20%-ra teszik, ami elég nagy ugrás ahhoz képest, hogy 2019-ben még nagyjából fele ennyien, kb. 10% támogatta. A nemzetközi ismertség, a megmérgezése, az biztos, hogy sokat járult hozzá az ő ismertségéhez. Másrészt ez a felmérés még az úgynevezett putyini palotáról szóló film megjelenése előtt készült. Azóta a filmet több mint 100 millió ember látta, hogy a maga Kreml is magyarázkodásra kényszerült. Én azt gondolom, hogy ez is további támogatókat biztosít majd az ellenzéknek. Valószínűleg ez is a cél a tüntetőknek, illetve a Navalnyi stábjának, hogy már most az őszi parlamenti választások előtt egyrészt, hogy a Navalnyi támogatásáért szervezik ezeket az akciókat, másrészt azért, hogy megmutassák a lakosság azon rétegeinek, akik esetleg nincsenek határozott véleményen, hogy van politikai ellenzék Oroszországban, vannak elégedetlenek, ez a fajta egyfajta lavinát is el tudnák indítani. Én azt gondolom, hogy az elégetleneknek a száma növekedni fog. A koronavírus helyzet erősen hozzájárul ehhez, Oroszországban is korlátozások vannak, az életszínvonal romlik, a gazdasági körülmények romlanak, ez nem fog változni a következő hónapokban sem.
Arról kevés szó esik, hogy egyébként milyen ideológiai fronton áll Navalnyi. Tehát azt is olvasni róla, hogy szélsőségesen nacionalista.
Az a szélső jobboldali vádak, ezek leginkább a hatalom részéről jönnek, így próbálnak ellene egy fogást találni, hogy azt mondják, hogy Navalnyi kb. 10 évvel ezelőtt részt vett szélső jobboldali tüntetéseken, miközben maga Navalnyi soha nem mondott semmit, ami ezt az ideológiát erősítette volna, a szélső jobboldali ideológiát erősítette volna. Azt tudjuk, hogy ő nemzeti érzelmű, például a Krimnek a hozzácsatolását vegyes megnyilvánulásai voltak, de a legfőbb programja Putyin ellen szól, korrupció ellen szól, és azt gondolom, hogy ennél többet jelenleg nem is kellene nagyon kitalálnia, mert ezek azok a programpontok, amivel most népszerűségi pontokat tud magának szerezni, és ez, amivel tud kampányolni, ennél többet szerintem nem igazán tehet.
Mendazserszky Antont, a posztszovjet térség szakértőjét hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Az Európai Bizottság elnöke videóhívással jelentkezett be az Európai Parlament meghatározó politikai csoportjainak ülésére még kedden. A cél a résztvevők szerint az volt, hogy Ursula von der Leyen csökkentse a bizottság presztízsveszteségét a vakcina beszerzési ügyben. Tóth Edina, a Fidesz EP képviselője felszólalt a néppárti tanácskozáson.
Ezen a frakciülésen arra kértem von der Leyen asszonyt, a bizottság elnökét, hogy tegyen meg mindent, hogy minél hamarabb ez a helyzet megoldódjon, mert egyrészről a bizottság és az unió hitelességéről van szó, másrészről, ami ennél még fontosabb, emberéletekről, minden nap, minden pillanat számít.
Bár a beszámolók zárt ajtók mögött zajlottak, sajtó értesülések szerint a német politikus elismerte, hogy az év első felében várt 100 millió dózis nem elég. Viszont áprilistól kezdve a második negyed évben már legalább 300 millió adagra számítanak. Sikerült elérni, hogy az uniós munkahelyvédelmi program több mint 9 milliárd eurós maradvány összegére újra pályázhassanak a tagállamok, így Magyarország is. Vagyis van megfelelő forrás arra, hogy a szolgáltató és szórakoztató ipar munkavállalóinak érdemi segítséget lehessen nyújtani, jelentette be szerdai online sajtótájékoztatóján Újhelyi István, szocialista EP képviselő.
Röviden a kormány felé a kérésem, javaslatom, követelésem. Nyújtson be a következő napokban a magyar kormány pályázatot az Európai Bizottsághoz. Legalább 1 milliárd eurót pályázzunk meg, ez 360 milliárd forint, attól függ, milyen árfolyamon számolunk. Ebből a pénzből sok százezer embernek megoldható a bér problémája, az elmaradt bérezése ahhoz, hogy legyen mit hazavinni a családjának.
Az ellenzéki politikus szerint még tavaly tavasszal épp az általa benyújtott módosításoknak köszönhetően ezt a keretösszeget a turisztikai, illetve a szolgáltatói, szórakoztató ipari szektor érintettjei számára is megnyitották. Az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája Európa koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállításáról szervezett webináriumot két EP képviselő részvételével. A fideszes Győri Enikőt, az Európai Néppárt képviselőjét hallják.
Én is azt mondtam, hogy egy fillért sem szabad rosszul felhasználni, és számot kell tudni arról. Úgyhogy nem értem, hogy miben van a vita. Hogy vannak korrupciós ügyek? Igen, vannak. Sokfelé vannak. Tessék feljelentést tenni, tessék kivizsgáltatni, és ott van az Olaf. Attól, hogy lesz EPPO, nem attól fog a korrupció jobban működni. Attól fog működni, hogy nemzeti szinten megvannak a megfelelő törvények, és azokat be is tartják, és be is tartatják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem ez fog óriási változást hozni, és könyörgöm, nézze már meg mindenki az adatokat, hány jogsértési ügy folyik, hány feljelentés van, hányból van vádemelés, ezek azt gondolom, hogy mindennél többet mondanak, és semmilyen szégyennivalónk nincsen benne.
Győri Enikő szerint nem feltétlenül jó, ha valamit közösen csinálnak. Erre példaként hozta fel a vakcina beszerzést. A Vita partner, a Momentumos Cseh Katalin, a Renew Europe képviselője volt.
Az alapszerződések értelmében nem lehetséges az, hogy az Európai Tanács utasítja az Európai Bizottságot arra, hogy valamit tegyen, már pedig a tanácsi határozatban ez megtörtént akkor, amikor a tanács a bizottságot arra utasította, hogy ne indítson eljárást a bírósági eljárás lezárulásának végéig. Szóval alapszerződési szemmel nézve azért ez is mindenképpen kérdéseket vet fel. De hogy hol leszünk? Én remélem, hogy egy boldogabb helyen leszünk. Én remélem, hogy a beérkező pénzeket igenis jól költjük el. Bízom benne, hogy valami óriási csoda történik, és nem azt a tendenciát folytatjuk, hogy az a hétköznapi emberek irányában takarékoskodunk, és a haveri cégeket pedig kitömjük. Remélem, hogy ezek a pénzek oda fognak jutni, arra a legnagyobb szükség van.
Az ellenzéki politikus úgy véli, Magyarországon a társadalmi olló már a válság előtt is kezdett szétnyílni. A közelmúltban Európában zajlott terrortámadások közül sokat európai állampolgárok követtek el, ami egyértelművé teszi, hogy a helyi radikalizálódás folyamatos fenyegetést jelent. Habár a radikalizáció megelőzése és kezelése az uniós államok hatásköre, az EU számos eszközt kidolgozott, hogy segítse a tevékenységüket. A radikalizációs folyamatokat figyelemmel követő hálózat tagjai, Európa szerte tanárok, szakpolitikai tisztviselők és börtönhatóságok, akik a radikalizációnak korábban kitett vagy jelenleg is kiszolgáltatott emberekkel dolgoznak együtt. Az Europol internetet felügyelő egysége folyamatosan figyeli a webet, keresi a terrorista gyanús eseteket, majd jelenti azokat a platform kezelőjének. 2020. decemberében az Európai Parlament jóváhagyta az EU 2020 és 2025 közötti biztonsági unióőr vonatkozó stratégiáját és az új terrorizmus ellenes programját, amelynek célja a radikalizáció megelőzése úgy, hogy lehetőséget kínál a veszélyeztetett fiatalok számára és támogatja a radikalizált foglyok rehabilitációját. Szintén az elmúlt év végén az Európai Parlament és a Tanács arról döntött, hogy szabályok szülessenek, amelyek kötelezik az online platformokat, hogy egy órán belül távolítsák el a terrorista tartalmat. Az Állampolgári Jogi Szakbizottság jóváhagyásával a megállapodást a hatályba lépés előtt a parlamentnek és a tanácsnak hivatalosan is jóvá kell hagyni. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/ep-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Az Egyesült Államok kiemelt külpolitikai céljának nevezte a korábbi együttműködés helyreállítását főszövetségeseivel az amerikai elnök. Joe Biden a kormányzat külpolitikai törekvéseit vázoló tájékoztatón elmondta, hivatalba lépése óta Washington több ázsiai és NATO partnerével egyeztetett. Arról is beszélt, hogy milyennek képzeli az Egyesült Államok viszonyát Oroszországgal és Kínával. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az Egyesült Államok többi nem huny szemet Oroszország tevékenységei felett, jelentette ki az amerikai elnök. Joe Biden elmondta, hogy előző héten folytatott telefonbeszélgetésük során ezt közölte Vladimir Putyinnal. Utalta arra, hogy az orosz elnököt tájékoztatta több amerikai aggodalomról, így a többi között az amerikai választásokba való orosz beavatkozás, az afganisztáni táliboknak amerikai katonák meggyilkolásáért felajánlott állítólagos orosz vérdíjak, illetve a kelet-ukrajnai válság. Kínát az Egyesült Államok legkomolyabb vetétársának nevezte, de hozzátette, Washington kész együttműködni Pekinggel, amikor ez az amerikai érdeket szolgálja.
We'll also take on directly the challenges posed by our prosperity, security and democratic values by our most serious competitor, China.
We'll confront China's economic abuses.
Szembeszállunk a jólétünket, biztonságunkat és demokratikus értékeinket fenyegető kínai kihívásokkal. Szembeszállunk Kína gazdasági visszaéléseivel és szembehelyezkedünk agresszív tevékenységével. Jelentette ki az amerikai elnök, utalva egyebek mellett az emberi jogok, illetve a szellemi tulajdon védelmének problémakörére.
Reforming the habits.
Kiemelte, az Egyesült Államok újra kívánja éleszteni évek óta elhanyagolt kapcsolatait legszorosabb szövetségeseivel. Felidézte, hogy január 20-i hivatalba lépése óta több ázsiai és NATO partnerrel egyeztetett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy így akarja helyreállítani a korábban szokásos együttműködést, és újra felépíteni az erős demokratikus szövetségeket, amelyek meggyengültek az évek óta tartó elhanyagoltság miatt.
Leading with diplomacy means standing shoulder to shoulder with our allies and key partners once again.
Joe Biden hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok határozottan szembeszáll minden ellenséggel és riválissal, amikor az ország érdekeiről, az amerikai emberek nagyobb biztonságáról van szó. Beszédében kitért az 5 éve tartó jemeni háborúra is, leszögezve, hogy Washington a továbbiakban nem támogatja a Szaúd-Arábia vezette katonai beavatkozást.
We're also stepping up our diplomacy to end the war in Yemen.
A háborúnak véget kell vetni, mondta Joe Biden, hozzátéve ugyanakkor, hogy továbbra is segíteni fogják Riadot az ország védelmében.
We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany.
Azt is bejelentette, hogy felfüggeszti elődje németországi csapat kivonási tervét. Jelenleg mintegy 30 ezer amerikai katona állomásozik németországi bázisokon. Ebből Donald Trump, korábbi amerikai elnök, csak nem 12 ezret akart más európai országokba átvezényelni. Joe Biden közölte azt is, hogy a jelenlegi 15 ezerről a következő pénzügyi évtől, 2021. október 1-től 125 ezerre fogják növelni az évente befogadható menekültek számát az Egyesült Államokban. Rozgonyi Ádám, Inforádió 88,1.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő D. Bányász Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.